Knorr, FM 106,3.
Gyermeknapi tematikus műsorfolyamunk következő állomásaként Jancski Viktória beszélgetését hallhatják Rajkovics Bernadettel, a Magyar Bioetikai Társaság elnökével, a Budai Irgalmasságrendi Kórház osztályvezető főorvosával.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és körünkben dr. Rajkovics Bernadettet, a Magyar Bioetikai Társaság elnökét, a Budai Irgalmasrendi Kórház osztályvezető főorvosát. Májusban a rádió kiemelt témája az életvédelme. E kapcsán beszélgetünk ma Bernadettel. Mi valójában a bioetika, és mivel foglalkozik ez a bioetikai társaság?
Én szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A bioetika az az orvosetikából nőtt ki. Az orvosetika meg az orvos tevékenységének fő célja az életvédelme. És főleg az életvédelme a sérülékeny időszakban, az élet kezdetekor, meg az élet végénél. Persze nagyon sok egyéb több ága is van, ami az orvosetikához, bioetikához tartozik. A beteggel való foglalkozás, beszélgetés, tájékoztatás, az új technikai lehetőségek alkalmazása a gyógyítás során, de egy nagyon fontos téma az élet elejének a védelme.
Így van, és e kapcsán ugye mi a Lombik Baby programról is beszélünk kiemelten. Miért is fontos ezzel foglalkozni? Mi a lényege? Sokszor, hogyha valaki belevág ebbe a programba, nem is tudja, hogy mit vállal magára. Egy picit etikailag ezt megközelítenénk. Akkor milyen kérdésekkel kell első körben foglalkoznunk, amikor valahol felmerül ez? Beszélhetünk először arról, hogy ha valahol nem jön össze a gyerek. Ugye olvastam, hogy a meddőség fogalma az egy évet határoz meg, hogyha nem jön össze természetes úton. Nem rövid ez egy picit?
Ez egy érdekes kérdés. Én szerintem is rövid, mert nagyon sok olyan párral találkoztunk az Irgalmas Kórházban is, mert működik ott egy keresztény családi centrum. Nagyon sokszor találkoztam olyan esettel, hogy várni kellett a gyermekáldásra. De összejött magától, és nagyon boldog családi életet élnek azóta is. Most ez a várakozási idő azért ennek is megvan az értelme. A gyermek az egy családban egy ajándék. És hogyha ajándékként fogjuk föl, akkor az ajándékot nem mi határozzuk meg, hogy mikor kapjuk. Az igaz, hogy vannak az életben olyan periódusok, amikor nehezebb elfogadni ezt az ajándékot, nagyobb erőfeszítést jelent a családnak. De egy új élet, az sosem tehető mérlegre se a család anyagi jólétével, sem a szakmai karrierrel, sem egyéb mással. Tehát én úgy gondolom, hogy egy új életet, mint ajándék elfogadni, az egy nagy áldás és kegyelem. Ma Magyarországon körülbelül 100-150 ezer pár vágyik gyerekre. És a gyermekre való vágy az az élet legtermészetesebb dolga. Hogyha ez nem teljesül, akkor a párban mindenképpen keserűséget, csalódást okoz. És ennek a megítélése ez nagyon függ attól, hogy esetleg érintette az illető ezzel a problémával. Az, hogy hogyan gondolkodunk erről a kérdésről.
Nem az a probléma, hogy a kor szülte ezt, hogy nem bírunk várni? Tehát, hogy mindent mi akarunk eldönteni, mert aztán ezt is érinti, hogy bele akarunk olyan dolgokba szólni, ami talán nem a mi feladatunk lenne, hanem a jóisteni.
Igen, ez mindenképpen így van, hogy elfelejtettük azt a türelmet, hogy az ajándékra igen várni kell. Annyira fölgyorsult az élet, és úgy gondoljuk, hogy egyre többet meg tudunk tenni, hogy egyre inkább mi vagyunk az élet urai, és elfelejtkezünk a jóistenről. Ez mindenképpen én úgy gondolom, hogy a legfőbb oka a gyermektelenségnek, hogy kitolódott ez a gyermekvállalásnak az ideje. Mert úgy gondoljuk, hogy fontosabb a fölgyorsult életünket a lehető legjobban élni, minden gyorsan megszerezni, a szakmai előmenetel, az önmegvalósításnak fontosabb szerepe van az életünknek. Tehát mi ezért úgy gondoljuk, hogy mindent megtehetünk azért, hogy ne legyen gyerekünk. Tehát itt most a hormonális fogamzásgátlásra gondolok, az abortuszokra, ami sajnos olyan másodlagos következményekkel jár, hogy mindenképpen befolyásolja a gyermekvállalást, mert krónikus gyulladások keletkezhetnek, összenövések, tehát mindenképpen ez az időszak, hogy mi el akarjuk kerülni a gyermekáldást az életünk egy bizonyos időszakában, mert szeretnénk kitolni ezt egy későbbi időszakra, amikor mi úgy gondoljuk, hogy ideális, akkor sajnos azzal kell szembesülnünk, hogy nem ideális kitolni ezt az időszakot.
Akkor ez azt jelenti, hogy sok esetben azért fordulnak a művi megtermékenyítéshez, ha jól mondom, tehát ez a Lombik programhoz, mert előzmények voltak, amikor nem szerettek volna gyereket, tehát sok esetben azt látjátok, hogy ez az elsődleges probléma?
Mi ezt a mindennapi életben úgy látjuk. Most, amikor egy nő az orvoshoz fordul a gyermektelenség okával kapcsolatban, akkor ezek olyan intim kérdések, hogy mi csak addig megyünk el a kikérdezéssel, ameddig nem bántjuk meg a beteg lelkét. Mert azért ezek nagyon fájó dolgok. Hogyha egy példát mondhatok, én idős nőbetegeknél látom, amikor reumatológus vagyok, amikor fölvesszük az osztályra, és kikérdezzük, és megkérdezzük, hogy volt-e abortusza, akkor ez az idős hölgy, hogyha azt mondja, hogy volt, de most nincs gyereke, a abortusz miatt, akkor olyan fájdalom fogja el, hogy az ember ítélkezni nem tud. Ő ezzel, hogy nem lehet egy gyereke, bőven megkapta azt a büntetését, ami ezzel kapcsolatban talán jár neki. Tehát ez egy olyan fájdalom, amit nem érdemes nagyon piszkálni, mert nekünk ahhoz nincs jogunk. Én úgy gondolom, hogy nem is lehet megítélni ezeket a párokat sem, mert így nevelődtünk föl. Sajnos úgy nevelődtünk föl, hogy az volt a legfontosabb, hogy minél hamarabb diplomát kapjunk, jó anyagi körülmények közé kerüljünk, valahogy ezt hozta az élet. Tehát az a pár, aki így nevelkedett föl, azt talán nem lehet megítélni, hogy ő ezt kapta az élettől.
Hát az ítélkezés nem is az mi feladatunk. A múltkor hallgattam veled egy beszélgetést, és ott el is hangzik, hogy talán már gimnáziumban, vagy még korábban el kéne kezdeni, amire vannak is próbálkozások, például a családi életre nevelés, de most nem is ez a témánk, hanem hogy egy picit ezzel kapcsolatosan felkészíteni, hogy ha szeretne gyermeket, vagy még nem tudja, mert hát egy kiskorú még lehet, hogy erről nem így gondolkodik, de hogy úgy terelgetni, hogy ne később bánja, hanem fel legyen erre készülve. Vannak már erre tudomásod szerint olyan kezdeményezések, amik konkrétan erre vonatkozóan már elindultak?
Én a kecskeméti kezdeményezést ismerem, ami a család életre való nevelésről szól, és iskolákba járnak. A keresztény katolikus iskolákba ez működik is. Én remélem, hogy ilyen irányba fog menni az a további iskolai oktatás is, de mondjuk a család az mindenképpen elsődleges, hogy ő mit lát otthon a családba, hogy mit kap, mik a gyökerei. Ez egy nagyon fontos dolog, amit szinte magába, anyateljel magába szívja az ember. A második legfontosabb dolog az iskola. Hogy az iskolában olyan nevelőik legyenek, olyan információkat kapjon. Például hát már általános iskolában megtanuljuk, hogy mi az élet. És ez biológiai tudással belátható, hogy az élet akkor kezdődik, amikor a két ivarsejt egyesül. Mert akkor elkezd fejlődni, folyamatosan fejlődik, emberként fejlődik, nem embernek fejlődik, hanem már a megtermékenyített petesejt fejlődése megindul, és nincsenek határvonalak. Nem lehet azt mondani, hogy mikortól ember, nem lehet ilyen határvonalat húzni, mert az élet legelejétől megvan az a fejlődő ember személyi méltósága, és azt tisztelni kell. És a Lombik programmal ez az egyik nagyon alapvető probléma, hogy a megtermékenyített petesejtekből csak néhányat ültetnek be, a többi úgynevezett felesleg, már ez a szó is nagyon-nagyon ijesztő, mert a megtermékenyített felesleges embriókat vagy lefagyasztják, vagy kísérleti célra használják. Ez tényleg hátborzongató, hogyha ezt már az általános iskolában a gyerekek megtanulják, és látják, hogy miről van szó, akkor talán sokkal jobban beléjük ivódik az, hogy az életet a legelejétől, a megtermékenyítéstől kell védeni, és nem a születéstől. A fejlődés, mivel folyamatos, minden egyes szakaszában szüksége van arra, hogy az életfeltételeket biztosítsuk. Tehát nem csak a megszületett magzatnak kell anyateljes táplálás, tisztába tevés, gondoskodás, hanem ugyanúgy gondoskodni kell a megtermékenyített embrióról, és ott az anya még a legjobb gondoskodás.
Amikor valaki felkeresi az orvost azzal, hogy egy bizonyos ideje természetes úton nem jön össze a baba, akkor mi az első lépés?
Mi a kórházban, a Keresztény Családi Centrumban egy koordinátor szülésznő várja ezeket a párokat. És ő elbeszélget velük, és pontosan megtervezik a kivizsgálásnak az ütemét, hogy melyik lépés miután történik. Általában az első lépés a nőgyógyászati vizsgálat. Lehetnek olyan strukturális károsodások, összenövések, petefészek összenövés, amit egy egyszerű műtéttel meg lehet oldani. Utána következik az endokrinológiai kivizsgálás, mindenképpen figyelni kell arra, hogy esetleg pajzsmirigy probléma állhat a háttérben, lehet lisztérzékenység is nagyon gyakran okozhat ilyen problémát. Az inzulinrezisztencia, a stressz szituációk, a prolaktin túltermelés, a nőgyógyász már kizárja, meg ultrahangvizsgálattal lehet elemezni az endometriózist, amit szintén műtéti úton meg lehet szüntetni, meg lehet vizsgálni különféle cisztákat esetleg, azok okozzák a terméketlenséget. De nem csak a nőket vizsgáljuk, mert úgy körülbelül 40%-ban a női oldalon van a probléma, 40% a férfi oldalon, és van 20%, amit nem lehet megmondani, mert teljesen egészségesnek tűnik az orvosi vizsgálatokkal a pár. A férfiaknál pedig mindenképpen a spermaképet nézzük, hogy van-e valami probléma. Sajnos ebben a környezetszennyezés, a sok női hormon tartalmazó fogamzásgátló, ugye a vizelettel bekerül a természetes vizekbe, és sajnos a természetes, akár az ásványvizek is eléggé halmozottan tartalmaznak női hormonokat, és ez a férfi ivarsejtek működését azért jelentősen károsíthatja. Tehát itt nagyon-nagyon fontos nem csak azzal foglalkozni. Tehát az adott párnak persze azzal kell foglalkozni, hogy tudjuk a gyermekáldást elősegíteni. De itt nekünk az okokra kellene visszamenni. És a jövő nemzedékét valahogy jó irányba terelni, hogy nagyon fontos a természetvédelem, az életvédelem, vagy az egészséges életmód már a gyerekkorban meg kell tanulni. Tehát itt nem csak egy tüneti kezelést kell adni a párnak, hanem nekünk előre kell gondolkodni, és az okokat vizsgálni, és megelőzni azokat az okokat, amik ide vezetnek.
Amiről most te beszélsz, az ugye az irgalmas rendi kórházban zajlik. Van máshol is erre példa? Tehát, hogy kapnak ma Magyarországon ezek a párok elég felvilágosítást, hogy milyen utakat választhatnak?
Hát a tapasztalatom az, hogy legtöbben rögtön a Lombik klinikákra mennek. És a Lombik klinikákon is ezeket az alap vizsgálatokat megcsinálják, csak ott nagyon gyorsan végigfutnak ezeken az alapvizsgálatokon, és a következő lépés rögtön a Lombik program. Tehát a mi párjaink nagyon sokszor mondják azt, hogy ők már ezt végigcsinálták, és a Lombik klinikán is volt már akár több próbálkozásuk, és nem jött össze a baba, és utána kerülnek hozzánk. Most azért az interneten nagyon sok olyan keresztény honlapot találhatnak, ahol ezt nagyon szépen leírják, és nagyon szépen elmagyarázzák. Azt, hogy lehetne ilyen irányba terelni a párokat, ezen lehetne gondolkodnunk.
Ha jól értem, akkor itt két nagyon komoly erkölcsi probléma merül fel. Tehát az egyik az, amit említettél, hogy mi marad, amikor megtermékenyítik a petesejtet, mi van a többi megtermékenyített petesejtel, amit nem ültetnek be. A másik pedig ugye a döntés, amiről az elején beszéltünk, hogy beleszólunk egy olyan természeti, isteni folyamatba, amiben nem biztos, hogy bele kéne szólnunk. Ugye jól értem ezt a két dilemmát?
Igen, pontosan erről a két dilemmáról van szó. Most aki nem Isten hívő, az is megértheti, hogy a megtermékenyített petesejt egy élet, és azt lefagyasztani, vagy kísérletre használni, ez ők talán így fejezik ki, hogy nagyon nem humánus dolog. Ez egy emberülésről van szó. Tehát ezt én úgy gondolom, hogy mindenki megérti, és ezt talán könnyebb is megérteni.
És ezt ki is kell mondani.
És ki is kell mondani, igen. Aki Isten hívő, az pedig talán jobban megérti azt az érvelést, hogy egy új élet az a Jóisten ajándéka. Mi ezzel az ő teremtésében közreműködők vagyunk, és ezt ajándékként kell nekünk elfogadni, és nem nekünk kell ezt alapvetően az önrendelkezési jogunkra hivatkozva eldönteni, hogy mikor fogadjuk el az ajándékot.
Sokszor gondolkodom azon, hogy mi az a fő vezérmotívum, ami ugye az emberbe, ugye az Isten kapcsolatát kéne, hogy jellemezze, és én mindig egy dologra jutok, és az pedig a legyen meg a te akaratod.
Ebben nagyon nehéz ám segítséget adni, szóval ehhez mindenképpen egy lelki vezetés szükséges, és mi orvosok talán azzal tudunk a legtöbbet segíteni, hogy teljes mértékben ezt elfogadjuk és megértjük. Mert ez egy nagyon nehéz, ez is egy döntés, elfogadni a Jóisten akaratát. Én még azt szeretném elmondani, hogy szintén az idős betegeken én azt látom, hogy nagyon sok idős szülő azt mondja, hogy igen, van gyerekem, de a gyerekem az külföldön él, nem ér rá, dolgozik, nem akarom terhelni, és ott van egyedül. És nagyon sok olyan idős embert látok, akiknek most idézőjelben mondom, hogy fogadott gyerekük van. Tehát lehet gyereket örökbe fogadni, lehet mondjuk egy özvegyember gyerekeit felnevelni, vagy nagyon sok egyéb más lehetőség van, és azt látom nagyon érdekes módon, hogy nagyon sokszor még szorosabb a kapcsolat, mint a saját gyerekével. Tehát olyan sokfajta élet van, és olyan úgy gondolom, hogy mindenkinek egyéni, meg mindenkinek a saját lelkiismerete fogja eldönteni, hogy mi a helyes út, mert így kívülről nem tudja az ember megmondani, de mindenki szabad akaratot kapott, és az ő lelkiismerete mondja meg, hogy ő a szabad akarata szerint mi a helyes lépés.
Tudnál arra példát mondani, arra 20%-ra, amikor ugye nem anya, nem apánál van a gond, hanem van az a 20%, amikor nem tudunk, de mégis megnyugodtak, mert sokszor mondják, hogy a stressz is okozhatja, nagyon erősen akarás is akadályozza, hogy ez összejöjjön. Olyan jó példát, ami jól végződött, és minden rendben volt?
Igen, én sok ilyen példát tudok. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy ezt kéne reklámozni. Én ismerek egy görögkatolikus pap házaspárt, akinek nem jött össze a gyerek, és fogadtak örökbe. Miután örökbe fogadták, megindult a gyermekáldás. És már nem is tudom, hogy hány, lehet, hogy 6 gyereknél tartanak. Szóval, és több ilyen esetet hallottam, találkoztam velük, tanúja voltam az életüknek, hogy amint elengedték a stresszt, akkor rögtön megkapták ezt a kegyelmet.
Akkor, ha össze kéne foglalni, akkor mit tanácsolnál azoknak a pároknak, akik ebben a helyzetben vannak? Szeretnének gyermeket?
Mindenképpen a katolikus honlapokat nézzék meg. Minket megtalálnak a Budai Irgalmas Rendi Kórházban. Ott lehet jelentkezni. Elég nagy a túljelentkezés. De mindenképpen úgy gondolom, hogy ilyen irányba érdemes menni, a kivizsgálást megkapják, hogy van-e valamilyen strukturális ok, és nagyon sok lelki támogatást is kapnak ezzel kapcsolatban.
Mi a jövő? Most visszatérnék egy picit az etikára. Ugye az etika olyan kérdéseket vizsgál, amit még a jog nem szabályoz, és a kutatások zajlanak, zajlik a rohamosan zajlik az orvostudománynak a technikai fejlődése, a technológiai fejlődése. Hova tovább? Hogy tudjuk ezt megakadályozni, hogy ne menjünk olyan dolgokba bele, ami már lehet, hogy nem a mi feladatunk, vagy tényleg van ilyen, hogy nem a mi feladatunk, vagy kutassuk, csak aztán oldalra tesszük. Tehát mi a jó megoldás erre a kutatási területeken?
A bioetika egyik feladata a kutatási irányok megszabása. Tehát meg kell húzni azt a határt, hogy mit tehetünk még meg mi emberek az élettel kapcsolatban, és mit nem. Tehát a kutatási irányokat ki kell jelölni, de sajnos azt látjuk, hogy a Lombik program fejlesztésébe nagyon sok energiát és pénzt tesznek bele. Most ennek biztos, hogy vannak anyagi oldalai, tehát valakinek biztos, hogy hasznot húz, de én nem vonom kétségbe a jó indulatot, hogy természetesen segíteni szeretnének ezeknek a pároknak. Csak valószínű, akik ezt nagyon forszírozzák, nem gondoltak bele abba az etikai határba, hogy van, amit mi nem léphetünk túl. Hogy ez a határ hol van, ez lehet, hogy változó is. Tehát lehetséges, hogy mondjuk 10 év múlva mi máshol fogjuk megszabni a határokat. Mert az, ugye az élet, meg a mi felfogásunk is azért állandóan változhat. Tehát amit régóta úgy gondoltunk, hogy nem szabad átlépni, azt ma már az egyház is úgy gondolja, hogy esetleg az mégis egy jó irány, és át lehet lépni. De én úgy gondolom, hogy ugye a katolikusoknak van egy olyan nagy előnyük, hogy az egyházi tanítóhivatal nagyon megfontoltan, nagyon mértéktartóan és nagyon, nagyon átgondolva és a szakma legjobb tudósait is meghívva kiadják a dokumentumokat, amit én úgy gondolom, hogy azt kell nekünk betartani. És mindenképpen ott a leghitelesebb és a hitünk számára a legjobb válaszokat kapjuk meg. Nincs minden egyházi felekezetnek olyan szerencséje, mint a katolikusoknak.
Említetted, hogy a határ egy picit változhat, és hogy van olyan, amikor mégis átlépjük azt a határt, amit úgy gondoltuk, hogy nem léphetünk át. Tudsz erre példát mondani? Biztos, hogy nem az életvédelmével kapcsolatos, tehát ahol az élet kezdődik, abban biztos, hogy nem lesz soha az egyház tanításában változás.
Most egy szakmai kérdés jutott az eszembe, amin én is nagyon sokat gondolkodtam, de ez az élet végéről szól. Én azon gondolkodtam nagyon sokat, és nagyon sok problémát jelentett nekem, hogy valakit le lehet-e venni a lélegeztetőgépről. És ugye régebben valahogy azt mondtuk, hogy nem lehet az életet, nem a mi dolgunk megszüntetni. De most van egy olyan, ez egy szakmai ajánlás, hogy, és méghozzá a COVID vírus fertőzéssel kapcsolatban jött szóba, hogyha esetleg nem lenne elegendő lélegeztetőgép, akkor mi a teendő? Akkor ugye mindenképpen azt a beteget kell a lélegeztetőgépre tenni, akinek a legtöbb az esélye a túlélésre. És akinek nincs semmi esélye a túlélésre, csak azért, hogy az életét meghosszabbítsuk, az nem elvárható, és nincs értelme. Tehát értelmetlen dolgokat nem kell megcsinálni, és ez az egyházi tanítás is így mondja, hogy egy betegségnek van egy természetes lefolyása, amit a beteg is elfogad, meg az orvos is elfogad. Most, hogyha a beteg nagyon nem fogadja el, akkor az orvos próbál még bizonyos dolgokat megtenni, de ami értelmetlen, azt nem kell megtenni. Most egy beteget levenni a lélegeztetőgépről, mert látjuk, hogy nincs értelme, az pont ugyanolyan etikai probléma, mint föl se tenni rá. Tehát mi azt mondjuk, hogy inkább tegyük föl rá, mert hát, ha sikerül. De pont ugyanolyan megítélés alá esik az, hogyha nem sikerül, és nem tudjuk az életét megmenteni, akkor levehetjük a gépről. Tehát ez egy olyan probléma volt, amire én nem annyira régen olvastam egyházi tanítóhivatali dokumentumot, és ez számomra azért volt megnyugtató, mert magyarázatot kaptam erre a nagyon nehéz erkölcsi problémára.
És hát nagyon sok ilyen van, amikor nagyon nehéz, meg nem is értjük sok esetben. Tehát azért úgy gondolom, hogy mindig, ahogy te is említetted, lelki vezető vagy szakember segítségét kell ezekben az esetekben kérni.
Igen, nem mindenképpen az egyházi tanítás és a lelki ismeretünk, így ez a kettő együtt, biztos, hogy mindig az adott pillanatban megmondja a helyes utat. És még azt is tudni kell, az ember érzi, hogy mindenki más. Tehát egy kívülálló, aki nem látja az egész problémát, az ne ítélkezzen. Pont, hogy ahogy kezdtük ezt a beszélgetést is, hogy ez a lombik probléma nem azért került most így terítékre, és nem azért beszélgetünk róla, hogy mi bárkiről is ítélkezzünk, hanem inkább utat szeretnénk keresni. Egy élményemet szeretném elmondani. Pont a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen egy bioetikai előadás keretében beszéltem a lombikról nagyon sok fiatalnak. És azt tudjuk, hogy az első lombik gyerek az Louis Braun volt, aki 1978-ban született, 2 évvel hamarabb, mint az én első gyermekem. Tehát a lombik gyerekek már itt élnek köztünk, és a lombik által gyermekáldást kapó szülők is itt élnek köztünk. Tehát mi őket nem megítélni szeretnénk, tehát véletlenül se érezze bárki azt, hanem kiutat keresünk, mert ők is tudják, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés.
Ezután a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen történt előadásod után oda ment hozzád valaki. Mesélnél erről egy picit még?
Igen, ez egy nagyon megdöbbentő élmény volt számomra, hogy amikor fiataloknak a lombik programról beszéltem, és tulajdonképpen ilyenekről beszéltem, csak lehet, hogy egy kicsit keményebben fogalmazva, akkor az előadás után oda jött hozzám egy fiatal ember, aki ugye az előadás közben is, meg az előadás végén is elég sok provokatív kérdést tett fel, amire nagyon nehéz volt válaszolni. És az előadás végén oda jött hozzám, és csak annyit mondott nekem, hogy ő is lombik gyerek. És akkor annyira megdöbbentem, és annyira sajnáltam azt, hogy sokkal finomabban kell nekünk fogalmazni, és sokkal megértőbbnek kell lenni, mert ők teljesen ártatlanok. És semmivel nem lehet őket megbántani, mert az egy életre szóló bántást jelentene.
Van 3 gyermeked. Mit tanácsolnál a saját gyermekednek? Milyen utat keressen?
Én azt mondanám, hogy nagyon sok gyermek van, akinek nincsenek szülei, és vágynak családra. Tehát én azt tanácsolnám a gyermekemnek, bár nekik már van gyermekük, mind a 2 lányomnak, hogy első lépésre próbáljanak meg gyermeket örökbe fogadni. És utána még az is lehetséges, hogy utána megindul, ahogy így mondtam a példát, a gyermekáldás. Én nem tanácsolnám azt, hogy ezt a nehéz utat válasszák. Akik ezt választották, az tudják, hogy nehéz út. Tehát pontosan ezt szeretném hangsúlyozni, hogy az ő nehézségüket én nagyon nagyra értékelem. Tehát én nem vonom kétségbe, hogy ők abszolút mindent megtettek, és nagyon-nagyon nehéz órákat, meg nagyon nehéz heteket, hónapokat éltek át, míg ezt ők végigcsinálták. Tehát én azt gondolom, hogy a lelki atyukkal, a gyóntatópapjukkal beszéljék meg, és zárják le ezt a témát, nem kell ezen rágódni. Ez most ebbe a mi időszakunkba sajnos így alakult, de nekünk az a feladatunk, hogy egy kiutat keressünk, és a jövőt építsük, hogy ne így legyen.
De akkor a cél az lenne, hogy ilyen beavatkozások ne legyenek?
Ez, ami most van, az ne legyen.
Hát nagyon nehéz. Nagyon nehéz még megszólalni is. Amúgy én is érintett vagyok, a beszélgetésünk előtt mondtam neked, hogy én 10 évre születtem, és mindig csodáltam azt a fajta kitartást a szüleimben. Soha nem mondták, hogy ez nekik milyen nehézségeket okozott, soha nem volt ez téma. De hogy mit kellett ott 10 évig átgondolniuk, csinálniuk, és egyszer csak jött. És utána jött az öcsém is. Tehát, hogy milyen érdekes. Tehát, hogy ezek is olyan példák, szerintem az én példám is egy olyan példa, hogy a türelem, a kitartás, az egymás tisztelete, szeretete, hogyha nem lesz, akkor azt is elfogadjuk, az ott volt valahogy ebbe. Legalábbis én ezt mindig így éreztem.
És milyen nagy érték így 10 év után, hogy megszülettetek.
Jancski Viktória beszélgetett Rajkovics Bernadettel, a Magyar Bioetikai Társaság elnökével, a Budai Irgalmasságrendi Kórház osztályvezető főorvosával, a bioetikáról, a meddőségről és a kezelésről, a mesterséges megtermékenyítéssel járó erkölcsi dilemmákról, a családi életre való nevelésről és a gyermekáldásról szóló tanúságtételekről. Köszönjük a figyelmet! Gyermeknapi tematikus műsorfolyamunkat 20 óra 16 perctől folytatjuk.